ahol a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elkövetkező hónapokban, amikor fokozódhatnak a társadalmi feszültségek, az evangéliumi értékrendünk alapján tartsuk távol magunktól az alaptalan hangulatkeltést, a rágalmazást, és őrizzük meg a szeretet, az igazság, a másik ember iránti tisztelet értékeit, áll a történelmi egyházak közös karácsonyi üzenetében. Arra hívjuk hívő közösségeink minden tagját és minden jó akaratú embert, hogy amikor nemzetünk jövőjéről dönt, akkor a család, az igazságosság, a szegényekkel való szolidaritás, a békesség és mindenki testi-lelki jólétének értékeit tartsa szem előtt, írta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnökségi tanácsa, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa, valamint a Magyarországi Egyházak Ökumenikus tanácsa. Ahol az orvosok, ápolók keresztény szemlélettel tudnak hozzájárulni a gyógyításhoz, ott annak hatékonysága sokkal nagyobb, mondta az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár a megújult Betesda Református Gyermekkórház átadásán. Soltész Miklós megjegyezte, óriási dolog, hogy jutott pénz a kórház felújítására a háborús időszak alatt is, amikor különösen oda kell figyelni a beruházásokra. A 629 millió forintos beruházás keretében egyebek mellett megújult a kórház főépülete kívülről, átalakult a főbejárat és a belső fogadótér, megvalósítottak egy konyhai beruházást, modern apartmanokat alakítottak ki arra a célra, hogy a legsúlyosabb állapotú gyerekek a szüleikkel együtt lakhassanak az elhúzódó kezelések idején. Megújult a gyermekpszichiátriai részleg is, ezen kívül komplex informatikai fejlesztést hajtottak végre, létrehoztak egy call centert, továbbá elindult egy bölcsöde megvalósítása is. Törökország biztosítja és garantálja az orosz energiahordozók útvonalát Magyarországra, közölte Orbán Viktor Isztambulban. A miniszterelnök, a Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel tartott közös tájékoztatón kiemelte, ez a garancia komoly dolog, szükség is lehet rá, mert csak ebben az évben 7,5 milliárd köbméter gáz érkezett Törökországon keresztül. Legutóbb magyarországi kitermelésbe is hívtunk be török vállalatot, sőt gázalapú erőművet is építenek török cégek Magyarországon, tette hozzá a kormányfő. Magyarország és Törökország a jövőben összehangolja béketeremtési erőfeszítéseit, jelentette ki Orbán Viktor. Hangsúlyozta, Magyarország számára fontos, hogy Törökországgal együtt a béketáborhoz tartozik a mostani orosz-ukrán háború ügyében. Mindketten valljuk, hogy a harctéren az ukrán-orosz konfliktusnak nincs megoldása. Ha Törökország nem védeni Európát és rögtön annak déli szélén Magyarországot, akkor Európában az élet ma már élhetetlen lenne. Erről is beszélt a miniszterelnök a migráció kapcsán. Rámutatott, hogy Törökország minden évben több százezer illegális migráns tartóztat fel, és jelenleg is több mint 3 millió ilyen ember él az országban. A török-magyar innovációs családügyi és kulturális együttműködésről is tárgyalt Isztambulban a kulturális és innovációs miniszter a közös török-magyar kormányülést megelőző kétoldalú találkozók során, mondta Hankó Balázs az MT-nek. Emlékeztetett arra, hogy idén magyar-török innovációs évad zajlik. Ennek kiemelt programja volt az a közös innovációs pályázat, amely keretében 44-ből 11 nyert, a nagy sikerre való tekintettel 1-1 millió helyett végül 2-2 millió euró lett a hozzájárulás. Beszélt arról is, 2025 a családok éve Törökországban, és a törökök sok tekintetben példaként tekintenek a magyar kormány családpolitikájára. A következő 4 évben körülbelül 300 milliárd forintból teljesen megújul a Szentendrei Hév, ebből 125 milliárdot a magyar állam, 175-öt pedig az Európai Unió finanszíroz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt elmondta, 2029-ig teljes lesz a megújulás, a vágányok tekintetében is, valamint az áramellátás, a biztosító berendezés, a felső vezeték, az állomások, az utastájékoztatás, a világítás és a jegyautomaták, emellett pedig még vadonatúj alacsonypadlós légkondicionált szerelvények érkeznek. December első hetében tömegesen is elkezdődött a fenyőfák árusítása az alkalmi árusok utcai és piaci standjain. A vásárlók háromnegyede idén is hazai termelők termékeit díszítheti fel otthonában, közölt az agroinform.hu portál az MT-vel. A Luce fenyőért 5000, az ezüst fenyőért 7000, míg a Nordman fenyőért 10000 forint körüli összeget kell fizetni méterenként. Egyes helyek árai között akár 10-15%-os eltérések is lehetnek, az árak leginkább a Nordman fenyő esetében szóródnak. Végül az időjárásról. Napközben majd némileg csökken a felhőzet, javulnak a látási viszonyok, csapadék általában nem hullik, gyenge marad a szél. Főleg keleten végig borult maradhat az ég, illetve északkeleten a határ mentén kisebb, gyenge eső is hullhat. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 2-3, napközben aztán 7-8 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői műsorunk tartalmából szeplőtelen fogantatás ünnepén. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. Az elhalt törzs sarjára a Szent Éleke eli rá ajándékait. A Szent Atya az Angélus ima után. A béke mindig lehetséges. A libanoniak is jó szóra vártak, mégis ők vigasztaltak engem. Leó pápa szeplőtelen fogantatás ünnepén, a keretség révén mi is Krisztusban élhetünk. A személyes példa ereje. Interjú Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszterrel. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. A béke mindig lehetséges. Gyönyörű napsütésben fürdött a Szent Péter tér, amikor Leó pápa a déli óraütés jelére pontosan megjelent az apostoli palota dolgozó szobája ablakánál. Az úrangyala ima előtt mondott beszédében az előfutár keresztelő János felhívását emelte ki, aki megtérést sürgetett, mert elközelegett a mennyek országa. A Szent Atya beszédében kétszer is nyomatékkal kérte, tegyünk meg mindent, mert a béke mindig lehetséges.
Buona domenica!
Boldog vasárnapot, köszöntötte a Szent Atya a több tizedernyi zarándok és hívő sereget, akik örömmel jutek ebbe a Mária imádságra, tudva, hogy a múlt vasárnapi elmaradt a pápa látogatás miatt. Advent második vasárnapjának evangéliuma Isten országának eljövetelét hirdeti.
La venuta del regno di Dio.
Jézus előtt megjelenik az előfutár a keresztelő János, aki Júdia pusztájában prédikált, hirdetve, térjetek meg, mert elközelegett a mennyek országa. A mi atyánk imában minden nap kérjük, hogy jöjjön el a te országod, és ezt maga Jézus tanította nekünk. Ezzel a fohásszal pedig azon újdonság felé fordulunk, amit Isten tartogat számunkra, és így felismerjük, hogy a történelem menetét nem e világ hatalmasai írták meg nekünk. Állítsuk tehát gondolatainkat és energiáinkat egy olyan Isten szolgálatába, aki nem azért jön el az országával, hogy uralkodjon rajtunk, hanem hogy megszabadítson minket. Ez egy evangélium. Valóban jó hír, amely motivál és bevon minket, tanította Leó pápa. A keresztelő hangneme bizonyára szigorú, de a nép hallgat rá, mert szavában Isten hívását érzik, hogy ne játszadozzanak az élettel, hanem használják ki a jelen pillanatot, hogy felkészüljenek a találkozásra azzal, aki a szív cselekedetei és szándékai alapján ítél, nem pedig látszott szerint. Keresztelő János maga is meglepődik majd azon, ahogyan Isten országa Jézus Krisztusban megnyilvánul, szerítségben és irgalmasságban.
Nella misericordia.
Izaiás proféta egy hajtáshoz hasonlítja, ami nem a hatalom vagy a pusztítás, hanem a születés és az újdonság képe. A szemlátomást elhalt törzsből sarjadó hajtásra a Szentlélek lehel rá ajándékaival. Mindnyájan gondolhatunk valami hasonló meglepetésre, amely már megtörtént az életünkben, ajánlotta a Szentatya. Ez az a tapasztalat, amelyet az egyház a pontosan 60 évvel ezelőtt véget ért II. Vatikáni zsinattal élt meg. Egy olyan tapasztalat, amely megújul, amikor együtt halunk Isten országa felé, alig várva, hogy mindnyájan befogadjuk és szolgáljuk azt. Amikor nem csak olyan valóságok rügyeznek ki, amelyek gyengének vagy jelentéktelennek látszanak, hanem az is megvalósul, amit emberileg lehetetlennek tartottunk volna. A próféta képével élve, akkor majd együtt lakik a farkas a bárányjal, és a párdusz együtt anyázi a görőjével. Együtt legelészik majd a borjú és az oroszlán, egy kisgyermek is elterelgetheti őket. Testvéreim, mennyire szükség van a világnak erre a reményre? Folytatta Leó pápa. Istennek semmi sem lehetetlen. Készüljünk fel az ő országára, csináljunk helyet neki. A legkisebb, a názareti Jézus vezet majd minket. Ő, aki a kezünkbe adta magát születése éjszakájától a kereszt halál sötét órájáig, úgy ragyog történelmünk, mint felkelő nap. Új nap kezdődött, ébredjünk fel és járjunk az ő világosságában. Ez advent lelkisége, mennyire fényes és kézzelfogható. Emlékeztessenek minket az utcai lámpák arra, hogy mindannyian lehetünk egy kis fény, ha befogadjuk Jézust, egy új világ sarját. Tanuljuk meg ezt Máriától, a mi édesanyánktól,
da Maria nostra madre.
A bizalommal teli várakozás és remény asszonyától. Zárta a vasárnap déli úrangyala imádság előtt mondott beszédét Leó pápa.
Angelus Domini nunciavet Mariae.
Az úrangyala ima után Leó pápa visszatekintett első apostoli útjára, és röviden összefoglalta annak legfontosabb állomásait, és hálát adott a teljes egység felé vezető úton tett lépésekért. A Törökországban és Libanonban tett útjai azt tanítják, hogy a béke lehetséges. Néhány nappal ezelőtt tértem vissza első apostoli utamról, Törökországból és Libanonból, emlékezett Leó pápa.
Con l'amato fratello Bartolomeo.
Szeretett testvéremmel, Bartolomaeus konstantinápolyi ökumenikus pátriárkával és más keresztény felekezete képviselőivel együtt imádkoztunk Iznikben, az ókori Mikajában, ahol 1700 évvel ezelőtt tartották az első ökumenikus zsinatot. Éppen mára esik 6. Pál pápa és Athénagorasz pátriárka közös nyilatkozatának 60. évfordulója, amely véget vetett kölcsönös kiközösítésüknek. Adjunk hálát Istennek, és újítsuk meg elkötelezettségünket az összes keresztény teljes, látható egysége felé vezető úton, kérte a pápa. Törökországban örömmel találkoztam a katolikus közösséggel, amelyet türelmes párbeszéd és a szenvedők szolgálata révén tesz tanúságot a szeretet evangéliumáról és Istennek a kicsinységben megnyilvánuló logikájáról. Libanon továbbra is az együttélés mozaikja és vigaszt nyújt számomra az erről szóló sok tanúságtétel meghallgatása. Találkoztam olyan emberekkel, akik az evangéliumot hirdetik azzal, hogy befogadják a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeket, meglátogatják a foglyokat, és megosztják a kenyeret a rászorulókkal. Vigaszt nyújtott nekem, folytatta a pápa, hogy oly sok ember üdvözölt az utcákon, és megható volt a találkozásom a beiruti kikötőben történt robbanás áldozatainak hozzátartozóival. A libanoniak egy szóra és egy vigasztaló jelenlétre vártak, ám ők voltak azok, akik hitükkel és lelkesedésükkel vigaszt nyújtottak nekem. Köszönöm mindazoknak, akik imájukkal elkísértek. Kedves testvéreim, ami az elmúlt napokban Törökországban és Libanonban történt, arra tanít minket, hogy a béke lehetséges, és hogy a keresztények más vallású és kulturális férfiakkal és nőkkel párbeszédet folytatva segíthetnek annak építésében. Ne felejtsük el, a béke lehetséges.
La pace è possibile.
Ismételte meg nyomatékkal a Szent Atya. Leó pápa szepültelen fogantatás ünnepén. A keresztség révén mi is Krisztusban élhetünk. December 8-án hétfőn, szepőtelen fogantatás ünnepén Leó pápa délben az apostoli palota dolgozó szobája ablakában imádkozta az úrangyala imádságot. A fogantatás csodálatos titkán emlékedve a pápa arra biztatott, hogy Isten anyja szepőtelen szépsége minket is arra hív, hogy higgyünk, ahogyan ő hitt, nagylelkűen hozzájárulva ahhoz a küldetéshez, amelyre az Úr hív minket. Kedves testvéreim, boldog ünnepet! Ma tartjuk Szűz Mária szepőterem fogantatásának fő ünnepét. Örvendezzünk, mert a mennyei atya azt akarta, hogy ő teljesen mentes legyen az eredeti bűn foltjától, telve ártatlansággal és szentséggel, és hogy üdvösségünkre rábízhassa egy szülött fiát, akit úgy szeretett, mint önmagát. Ahogyan boldog 9. Pius pápa az Inne Fabilis Deus kezdetű apostoli konstitúciójában írta 1851. december 8-án, kezdte beszédét Leó pápa. Az Úr a teljesen tiszta szív rendkívüli kegyelmét ajándékozta Máriának, egy még nagyobb csodára készülve, Krisztus a megváltó emberként való világra jövetelére. A Szent Szűz ezt az alázatosokra jellemző ámulattal értette meg az angyal köszöntéséből. Üdvözlégy kegyelemmel teljes, az Úr veled van, és hittel adta az igen válaszát. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Szent Ágoston a szavakat magyarázva mondja, hogy Mária hitt, és amiben hitt, az valóra vált benne. A kegyelem teljességének ajándéka azért tudott gyümölcsöt teremni a názareti lányban, mert ő szabadságában befogadta azt, átkarolva Isten tervét. Az Úr mindig így cselekszik. Nagy ajándékot ad nekünk, de szabadon hagy minket, hogy elfogadjuk ki azokat, vagy sem. Ezért teszi hozzá Ágoston, higgyünk mi is, hogy ami benne történt, nekünk is javunkra váljon. Így ez az ünnep, amely örömet okoz nekünk Isten anyjának szepőtelen szépségében, arra is hív minket, hogy higgyünk, ahogyan ő hitt, nagylelkűen hozzájárulva ahhoz a küldetéshez, amelyre az Úr hív minket. A csoda, amely Máriával a fogantatáskor történt, megújul számunkra a keresztségben. Mint hogy megmosva az eredeti bűntől, Isten gyermekeivé, az ő hajlékává és lelkinek templomává váltunk. És ahogyan Mária különleges kegyelemből be tudta fogadni Jézust önmagába, és őt az emberiségnek tudta ajándékozni úgy, a keresztség lehetővé teszi, hogy Krisztus bennünk éljen, és mi vele egységben éljünk, hogy az egyházban mindegyikünk a saját állapota szerint együttműködjünk a világ alakításában, miként az Ferenc pápa tanította egyik katekézisében. A szepültelen fogantatás nagyszerű adomány, de ugyanilyen nagy a keresztség ajándéka is, amit megkaptunk.
Il dono del battesimo che abbiamo ricevuto.
Csodálatos az Úr anyjának igénye, de a miénk is az lehet, minden nap hűségesen megújítva azt hálával, alázattal és kitartással, és a szeretet konkrét cselekedeteiben, kezdve a legkülönlegesebb gesztusoktól, egészen a leghétköznapibb és mindennapi elkötelezettségekig és szolgálatokig, hogy Jézust mindenhol megismerjék, befogadják és szeressék, és hogy üdvössége mindenkihez eljusson. Kérjük ezt ma az atyától a szeplőtelen fogantatott közbenjárására, miközben együtt imádkozunk azokkal a szavakkal, amelyekben ő maga hitt először. Kérte és zárta az úrangyala ima előtt mondott beszédét Leó pápa. A személyes példa ereje. Interjú Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszterrel. December 6-án szombaton délelőtt a jubileumi általános kilogatás keretében Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter találkozott 14. Leó pápával és ajándékot nyújtott át neki. A beszélgetésükről készült riport első részét már szombati műsorunkban sugároztuk, most hallgassák meg annak záró részét. Lassanként évvégéhez érkezünk, visszatekinthetünk a mögöttünk álló esztendőre. Melyek azok a legfontosabb mozzanatok, amelyek a korábban említett három szereplő részvételével magyar szentévi jubileumi események voltak itt Rómában?
Egyrészt azt nem szabad elfelednünk, hogy Szent István óta, 1030 óta itt vagyunk Rómában. Éppen ezért a Szent Év megérlelt bennünk egy nagy vállalást. Ennek az előkészítését elkezdtük, mégpedig azt, hogy 2030-ra legyen magyar Betlehem a Szent Péter téren.
Időben jelentkeztek?
Most időben jelentkezettünk erre a vállalásra. Úgyhogy ezt a Szent Év megélelte bennünk, úgyhogy dolgozunk rajta, hogy 2030-ban ez így legyen. De hogy beszéljünk magáról a Szent Évről. Először is szerintem nézzük meg azokat az adatokat. Azt mondhatjuk, hogy 200 programunk volt. A Római Magyar Akadémia, a Pápai Magyar Intézet és a Nagykövetség szervezésében 140 millió forinttal tudtunk ezekben a programokban jelen lenni. A Római Magyar Akadémián 60 ezeren vettek részt a különböző programokon. A Magyar Művészeti Akadémia által a Római Magyar Akadémia két forgalmas útjára, a Via Giuliára és a másik oldali útra installációval azt számoljuk, hogy 10 millióan látták meg, hogy mi magyarok hogyan, miként mit teszünk, de ott voltunk az ifjúsági találkozóban 1500 fiatallal, de ott voltunk, amikor a debrecenek itt voltak ételosztással, vagy azzal a debreceni Betlehemmel, ami most ott van a Római Magyar Akadémián, de itt voltunk a Misa Misszióval, Szarka Tamás előadásával, de itt voltunk az Orgonák éjszakájával, de itt voltunk a Cifra Fesztivállal is, hiszen Balázs János elhozta nekünk ide a Cifra Fesztivált, de itt voltunk a cigány válogatottal a sport vonatkozásában, ahol a cigány válogatott, tehát kicsit vissza kellett a végén fogni, hogy a kvázigárdisták, tehát ők is rúghassanak gólt, minden területen jelen voltunk, és én azt érzem és azt látom, hogy azt, ami bennünk magyarokban benne van, az a szépség, az a kultúra, az a csodás nyelv, az a keresztény elköteleződés, ami minket Szent István királyunk óta megtart és összetart, ez itt a Szent Évben is jelen volt. Köszönet érte mindazoknak, akik szívükkel, lelkükkel, de a keresztény elköteleződéssel tették itt a mindennapok során. Köszönet nekik.
Könnyűnyét átfordítani a szív és lélek szópál kapcsán egy személyes vonatkozásra, mégpedig megkérem azt, hogy meséljen önmagáról, mint emberről.
Hát pont amikor előbb elkezdtem erről beszélni, akkor szerintem, amit nehezen, vagy nem sokan gondolnak rólam, akkor bennem is elindult az a szívbéli és lélekbéli feltöltődés, amely a legfontosabbat, a kötődést és az érzelmeket jelenti. Szóval Gödöllőn élünk, feleségemmel és 4 gyermekünkkel. A gyerekek már nagyok, viszonylag nagyok, 2 egyetemista gyermekünk van, és 2 gimnazista, a harmadik éppen most fog idén érettségizni. Gödöllőn feleségem még most is nagyon aktív a Szentháromság plébánia templomban, de hát alapító tagjai vagyunk a házas közösségnek, ami 26 évvel ezelőtt indult el Gödöllőn, akkor Szecsődi Péter atya plébános úr vezetésével.
És ez a kapcsolat máig tart?
Máig ez tart, a házas hittan aktív, annyira, hogy mi általunk jött létre a szüleinknek a házas hittanja, és azóta már ilyen 3 házas hittan fut Gödöllőn. Van a régebb óta fiatal házasok hittanja, van a közepesen régóta fiatal házasok hittanja, meg van a fiatal házasok hittanja, de mindemellett
3 generáció.
Ez így van, mindemellett, amikor idő engedi, akkor a barátokkal focizunk egy ott, mindemellett, amikor idő engedi, akkor talán főzök is egy kicsit, talán még egész jól, ezt is szokták mondani, és nagyon szeretek emberek között lenni, nagyon szeretek tanítani. Ugye én egyetemi oktató vagyok, egyetemi professzor vagyok a Temelweis Egyetemen, nagyon szeretem az egyetemi közösséget. Egy-két órán van, meg most járom az egyetemeket, hogy kérdezzenek a fiatalok. Nagyon szeretek fiatalok között lenni. Nagyon jó. Most elindítottunk egy programot Gödöllő és környékén, amikor prevenciós előadásokat tartok iskolásoknak. Azt is nagyon szeretem. Mindent, amit csinálok, a szívvel lélekkel csinálom.
Marad idő-e még a kultúrára?
Hát kell, hogy maradjon idő a kultúra. Ez egy jó kérdés. A kultúráról, hogy mindig van idő, hogy részt veszek
kultúráról is. Nem beszélni, hanem nyilvánosság előtt, hanem kultúrfogyasztóként, tehát a saját igényt kielégíteni.
Hát nem igazán. Azt kell, hogy mondjam, hogy annak örülök, ha egy kis feltöltődésre van időm, egy kis megállásra, egy kis megnyugvásra van időm. Most az adventben azt próbálom meg elérni, hogy minden nap talán ne legyen néhány percem, amikor csak úgy lenni. Szóval ennek a munkának, ennek a feladatnak, ennek a szolgálatnak talán az a legnagyobb nehézsége, hogy annyi mindent kell tenni, hogy a kell tenni véget a lenni kérdése sokszor háttérbe szorul, de ahhoz, hogy lehessen tenni, kell még inkább lenni. Éppen akkor hagyd mondjak ez egy múlt vasárnapot, azt hiszem múlt vasárnap volt. Ugye nálunk a templomban úgy van, hogy amikor vagy első áldozásra készülnek, vagy nagyobb a keresztelkedésre, akkor mindig van kezese a fiatalnak, és ott egyik fiatalnál én voltam a kezes, engem választott kezesnek. Első áldozásra készül Patrik, és ott a pici atya éppen azt a példaveszédet mondta el a fiataloknak, hogy volt két favágó, az egyik 0-24-ben 7 napig vágta a fát, a másik meg mindig 2-3 óránként pihent, és aki 0-24-ben vágta a fát, a végén leült, és látta, hogy aki néhány óra után megpihent, mégis nagyobb felvágott fa van ott előtte, és hát mérgelődve kérdezte, hogy ez hogy van. Tudod, amíg te vágtad a fát, én addig időnként megálltam és megélesztem a fejszét. Na, így lenne szükség időnként a lennire is.
Az elmélet megvan, kerekítsünk hozzá egy gyakorlatot is. Miniszter úr, hálásan köszönöm főként ezt a személyes vallomást, jó családja meg családját, miniszteri munkáját, és adjon egy szép, termékeny, innovációban bővekedő új esztendőt.
Köszönöm szépen, hogy kicsit beszélhettünk másról is.
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszterrel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat sugároztuk. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Acsórita hitoktató, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival Dávid és Góliát történetéről beszélget. A 2024. december 9-i adásunk ismétlését hallják.
Az Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai műsorban egy ószövetségi történetet, Dávid és Góliát csodálatos küzdelmét beszéljük meg, amely a hit, az alázat és Isten erejének győzelmét hirdeti. Hogy mindent megértsünk, kezdjük az események előzményeivel. Kedves gyerekek, ugye először is ott hagytuk abba az ószövetségi történetünket, nem olyan régen, hogy Sámuel története. Sámuel ki volt? Ki tud róla mondani egy pár szót? Tamás.
Proféta volt.
Így van, akit az Isten kiválasztott, hogy? Hogy válasszon majd?
A királyt.
Királyt, így van, ügyes vagy. Tehát onnan folytatjuk, hogy Sámuel volt Isten szava, ahogy a néphez szólt. És Izrael királyságának alapításáról szeretnék egy pár szót mondani. Izrael királyt szeretett volna. Az első királyuk Saul lett. Sault a nép kérésére választotta ki Isten, Sámuel proféta által. Saul azonban többször engedetlen volt Istennel szemben, és Isten elfordult tőle. Ezért az Úr elhatározta, hogy másik királyt választ. Kérlek benneteket, Léna, hogy olvasd fel azt a történetet, hogy hogy volt.
Az izraeliták minden időben megtapasztalták, amíg Ábrahám, Izsák és Jákob istenéhez hűségesek maradtak, Isten megvédte és megáldotta őket. Ha azonban hűtlenek voltak, akkor szükséget szenvedtek, veszedelem érte őket. Amikor viszont visszatértek Istenhez, beismerték bűnöket és bocsánatot kértek, akkor Isten ismét feléjük fordult és megáldotta őket. Az izraeliták úgy osztották fel az országot, hogy mind a 12 nagy törzsnek legyen saját területe. A törzsek vénei pedig szétosztották a területet a családok között. Mindenkinek jutott annyi föld, hogy megélhessen belőle. A törzsek külön életet éltek, de az ellenségek ellen közösen védekeztek. Ilyenkor szabadítót adott nekik Isten, hogy megmentse őket a veszedelemtől. Idővel azonban Izraelnek nehezére esett, hogy egyedül Istenben bízzon, és mindig megvárja, amíg ő a szükségben szabadítót küld. Állandó vezetőt akartak maguknak, egy királyt. Az egyik szabadító, akit Isten küldött, Sámuel volt. Megkérdezte a népet. Valóban meg akartok hajolni egy ember előtt? Akartok neki dolgozni, adót fizetni? A törzsek képviselői ezt válaszolták. Olyanok akarunk lenni, mint a többi népek. Mondja meg nekünk egy király, hogy mi a jogos és mi a jogtalan. Legyen király a vezetőnk.
Tehát Sámuelt kérték meg az izraeliták, hogy ők királyt szeretnének választani maguknak. Ugye a 12 törzs mindenkin letelepedett, és királyt szerettek volna maguknak. Ekkor úgy gondolták, hogy szeretnék, ha lenne egy uralkodójuk, és Sault választották királynak. Aztán Saul házában szolgált Saul királynak egy Dávid nevezetű kisfiú, egy fiatal gyermek. Ő vidította föl, amikor a király szomorú volt. Olvassuk tovább a történetet.
Isten így szólt Sámuelhez. Hallgass arra, mit a férfiak követelnek. Nem téged utasítottak vissza, hanem engem. Ekkor Sámuel Isten megbízásából fölkente királlyá Sault Izrael számára. Saul jó király lehetett volna, ha teljes szívvel bízott volna Istenben. De Saul nem akart ráhagyatkozni senkire, meg Istenre sem. Nem bízott az emberekben sem. Keserű és zavarodott lett. Isten nem volt többé Saullal. Ezért nem is tudta többé Izraelt vezetni és megvédelmezni.
Tehát nem mindig bízott Saul király az Istenben, ezért nem volt mindig vele a jó Isten. Elkeseredett, szomorúság, keseredettség, bánat nyomta a szívét, és akkor ez a Dávid elment hozzá, és sokszor énekelt, és hárfán játszott neki, és nagyon szépen tudott beszélni vele, és akkor felvidította őt. Tomi, légy olyan szíves, folytasd a történetet.
A betlehemi Dávid lett Izrael második legnagyobb királya. Bízott Istenben, és Isten vele volt. Ezért Isten népe nem is felejti el Dávid nevét. Izraelben sok történetet mesélnek róla. Dávid Izai legkisebb fia volt. A birkákat őrizte, amikor Sámuel odament, hogy királlyá kenje. Dávid jó pásztor volt. Ismerte és szerette juhait, és nem szaladt el, ha egy oroszlán vagy medve feléjük lopakodott. Dávid bátor volt. Nem félt Isten és népe ellenségeitől sem. Azt beszélik, hogy egyszer fiatal korában elment a csatatérre testvéreihez. Ott azt látta, hogy egy erős ember a hatalmas Góliát gyalázza az izraelitákat és az ő istenüket.
Köszönöm szépen. Ki volt akkor Dávidnak az édesapja? Tomi?
Izai.
Igen. És volt Dávidnak több testvére? Tamara?
Igen.
Hány testvére volt?
7.
Igen. És akkor ő közülük volt a legkisebb testvér, Dávid. És Dávidnak megkérte az édesapja, hogy vigyen a csatatérre testvéreinek élelmet, és akkor látta, hogy ez a Góliát nevű filiszteus nagyon kihívja a népet, és nem mernek vele harcba szállni. Simon, emlékszel erre a történetre, hogy mi történt Dávid és Góliáttal?
Egyik izraeli sem mert kiállni Góliát ellen, és Dávid egyszer vitt a testvéreinek élelmet,
és akkor látta, hogy Góliáttal szemben nem mer kiállni senki. Másnapra megkérdezte Saul királyt, hogy kiállhat-e ő Góliát ellen, és végül megengedte neki.
Így van, először mondta, hogy ne, mert te kicsi vagy, és adott neki aztán pajzsot, meg kardot, de Dávid mit mondott?
Azt, hogy az Isten velem lesz, és nekem nem kell se pajzs, sem fegyver.
Hanem én csak az Isten erejében bízok, és úgy indulok. Köszönöm szépen. Aztán mi történt?
És utána kiment a csatatérre, megfogott egy követ, és úgy várta Góliátot. Végül elkezdtek akkor harcolni, és Dávid végül a fején találta a kővel a Góliátnak a fejét.
Így van. Nagyon ügyes vagy. Köszönöm, hogy ilyen szépen el tudtad mondani. Dávid paritjával nagyon jól tudott bánni, és régen az oroszlánokat is, meg a medvéket is meg tudta lőni a kövekkel, és most pedig úgy gondolta, hogy Isten erejével fog sikerülni neki, és úgy is lett, hogy Dávid Góliát ellen csak egy paritjával ment. Akkor folytasd, légy szíves, Tamás, a történetet.
Az izraeliták közül senki sem mert megmérkezni vele. Dávid azonban így szólt hozzá. Meg fogod tudni, hogy Izrael Istene milyen hatalmas? A paritjájába beletett egy követ, megforgatta a feje fölött, és elrepítette, és a kő eltalálta a nagy Góliátot a homloka közepén. Erre az ellenséges csapat megrémült, és nem akart többi Izrael ellen harcolni. Elfutottak.
Tehát a filiszteusok, ők az Izrael ősi ellenségei voltak, háborút indítottak Izrael ellen. Az ütközet helyszíne Elah völgye volt. A filiszteus sereg Góliát nevű harcosa kihívást intézett az izraelitákhoz. Választhatok ki egy embert, és állítsatok ki ellenem, mondta Góliát. Ha legyőz engem, szolgái leszünk nektek, de ha én győzök, ti lesztek a mi szolgáink. Góliát egy nagy hatalmas termetű ember volt, és páncélzatba borított harcos, akinek látványa is megrémítette az izraelitákat. És az izraeliták 40 napon át nem mertek kiállni ellene. Ekkor lépett föl Dávid, és megkérte, hogy engedje el őt az édesapja, és aztán Saul király is, és így ment ki a csatatérre. Dávid önként jelentkezett, hogy szembeszálljon Góliáttal, bár még nagyon fiatal volt, és harci tapasztalata sem volt. Saul először nem akarta engedni, de Dávid meggyőzte őt is. Az Úr, aki megszabadított engem az oroszlán és a medve karmai közül, meg fog szabadítani engem a filiszteusok kezéből is. Szerintetek milyen hite volt ennek a Dávidnak? Tamás?
Erős.
Így van, nagyon jó. Mert bízott benne, hogy hiába kicsi, mert milyen volt külsőleg ez a Dávid? Külső tulajdonságait soroljuk már föl. Ákos.
Kicsi.
Igen, és még? Janka.
Fiatal.
Így van, Ákos.
Varasás hajó.
Igen, most a belső tulajdonságaira lennék kíváncsi. Simon.
Bátor.
Nagyon jó. Tamara.
Kedves.
Kedves, igen. Simon.
Jó szívű.
Nagyon jó, jó szívű. És kiállt Góliát ellen. Na most vegyük Góliátot, hogy milyen volt külsőleg. Ákos.
Nagy.
Sári.
Izmos.
Simon.
Rossz lelkű.
Rossz szívű. Pontosan ellentétje volt Dávidnak. Dávid vette a követ, 5 sima követ vett fel a patakból, és paritjájával közeledett Góliáthoz. Góliát kigúnyolta Dávidot, mert fiatal volt és fegyvertelen. És azt mondta, kutyának nézel engem, hogy bottal jössz felém? Dávid azonban hitet tett az Úr mellett. Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának nevében megyek ellened, akit kigúnyoltál. Ma az Úr kezembe ad téged. Dávid paritjával egyetlen követ hajított Góliát homlokára, és az óriás holttal rogyott össze. Dávid Góliát kardjával levágta annak fejét, és ezzel hatalmas győzelmet aratott Izrael számára. Góliát halála után a filiszteusok megfutamodtak, és Izrael serege üldözte őket. Ez nagy diadal volt az izraeliták számára. Dávid hőstette miatt rendkívül népszerűvé vált, és a nép énekelni kezdte. Saul megölt ezret, Dávid pedig tízezret. Ez féltékenységet szült Saul szívében, aki ettől kezdve veszélyes ellenségként tekintett Dávidra. Góliát legyőzése Dávid életének fordulópontja volt. Innentől kezdve egyértelművé vált, hogy Isten őt választotta ki, hogy Izrael királya legyen. Mit jelent a Dávid név, Simon?
A Dávid név jelentése kedvelt vagy szeretett.
Így van, tehát kedvelt volt az Úr számára. Hogyan jelképezi a történet a hitet, Sári?
Dávid és Góliát története azt tanítja, hogy az Istenbe vetett hit legyőzheti még a legnagyobb akadályokat is. Nem a fizikai erő, hanem a szív és a hit ereje dönt.
Köszönöm szépen. Tehát nem a fizikai erő, hanem a jó Istenbe vetett hit döntött. Dávid alakja a Bibliában. Hogyan jelenik meg, Gréta?
Dávid nem csak harcosként, hanem költőként és zenészként is ismert. Neki tulajdonítják a Zsoltárok könyvének nagy részét.
A Zsoltárok közül is nagyon sokat ő írt, az ő nevéhez fűződik, és milyen hangszeren játszott Dávid?
Hárfán.
És kit vidított fel az ő zenéjével, Simon?
Saul királyt.
Így van. Szeretnélek benneteket megkérni egy interaktív játékra. Kérdéseket fogok feltenni, és akkor várom tőletek a választ, jó? Ki volt Izrael első királya?
Saul.
Melyik városból származott Dávid? Gréta?
Betlehemből.
Köszönöm. Mit vitt Dávid testvéreinek a táborba? Ákos?
Élelmet.
Igen. Hány követ vitt magával Dávid a patakból? Tamara?
5 követ.
Igen. Mi volt Góliát fegyvere? Simon?
Kard, lándzsa és dárda.
Igen. Mivel győzte le Dávid Góliátot? Léna?
Kővel.
Kővel és?
Parittyával.
Igen. Mit mondott Dávid Góliátnak, amikor kiállt ellene? Sári?
Az Úr nevében megyek ellened.
Ügyesek voltatok, jól válaszoltatok. Mit érezhetett Dávid, amikor Góliátot meglátta? Sári.
Bátorság és hitet.
Mit érezhetett Saul, amikor Dávid jelentkezett?
Kétség, féltés.
Saul király féltette Dávidot, mert ugye nem volt olyan nagy, kicsi volt, fiatal. Mit érezhettek az izraeliták Góliát veresége után? Sári.
Örömet és hálát.
Így van. Örültek, köszönöm szépen. Hallottátok a történetben, 40 napig is vártak, hogy ki álljon ki ellene, de Dávid ki tudott állni. Miért volt jó, hogy Dávid kiállt ellene, és miért volt jó, hogy ki mert állni, és hogy segítette őt az Isten? Mit tudnátok mondani? Volt veletek is olyan az életetekben, mikor úgy gondoltátok, hogy ti nem vagytok olyan nagyok, nem vagytok olyan erősek, de mégis meg tudjátok tenni ezt vagy azt a dolgot. Mint ahogy Dávid is itt a történetünkben. Volt ilyen veletek? Simon?
Én a múltkori matek dolgozatnál úgy éreztem, hogy 4-es leszek, és mégis én kaptam az egyetlen csillagos ötöst.
Na látod, nagyon jó, ügyes vagy. Nem volt először hited benne, és mégis te voltál, akinek ötös lett. Na ilyenekre gondoltam, vagy verseny, amikor a versenyre felkért téged Erikani, és az úr, nincs kedvem, nem biztos, hogy én ezt meg tudom csinálni. Janka?
Mi amikor a versenyen voltunk, akkor jó helyezést értünk el, és nem gondoltuk, hogy ilyen.
És milyen versenyen voltatok?
A nyelvész.
A nyelvész verseny. Nagyon jó. És utána pedig mégis nyertetek. Tehát Dávid hangszere, ahogy mondtátok is, a hárfa volt, és a hárfával játszott Saulnak. De a végén a történetben hallottátok, ahogy mondtam, hogy Saul egy kicsit már mérges lett Dávidra, féltékeny lett, mivel a nép nem Sault kezdte el tovább szeretni, hanem Dávidot. És Sámuel prófétának megint az Isten szólt, és arra kérte, hogy válassza ki Dávidot. És elment Izaihoz, a Dávid apukájához, és megkérdezte, hogy hol van a legkisebb fiad. Isten arra kérte Sámuel prófétát, hogy látogassa meg Izai házát Betlehemben, mert ott találja meg az új királyt. Izainak 8 fia volt, de Dávid a legkisebb, éppen a nyájat őrizte. Sámuel sorra megnézte az idősebb testvéreket, de egyikük sem nyerte el Isten tetszését. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Amikor Dávidot hívták, Isten kijelentette, hogy ő az, akit választott, és Sámuel próféta megkente Dávidot olajjal, és az Úr lelke betöltötte a fiút. Dávid szolgálatba került Saul udvarában. Miután Dávidot felkente, még nem lett azonnal király, Saul maradt a király. Saul azonban egyre súlyosabb lelki gyötrelmekkel küzdött, és Dávidot hívták, hogy hárfajátékával enyhítse a király baját. Dávid így Saul udvarában szolgált, miközben a minden napjaiban pásztorként élt. Tehát Saul udvarában szolgált, és úgy ment a filiszteusok ellen. Szeretnének megkérni benneteket még, hogy van egy kis játék itt a könyvünkben. Ezeket próbáljuk megfejteni. Ez egy rejtvény. Az első. Dávid hangfelen is játszott. Fejtsd meg a rejtvényt. Jákob 14 évet szolgált érte. Léna?
Rahel.
Nagyon jó. Tehát Rahel. Köszönöm. Dávid apukája. Ákos.
Izai.
Így van. Fegyver hasonlít a csúzlihoz. Tamás?
Paritja.
Így van. Góliát népe. Simon?
Filiszteusok.
Így van, a filiszteusok. És másképpen a katona. Ákos?
Harcos.
Így van. A katona másképpen harcos. És akkor mi jött ki megfejtésnek? Dávid hangszere. Simon?
Hárfa.
Így van, köszönöm. Ügyes vagy. Ebben a történetben Dávid volt, akit kiválasztott Isten, és Dávidból végül aztán király lett. Biztos, hogy emlékeztek a történetre, hogy a betlehemi Dávid király nemzetségéből származik a kis Jézus, tehát meg fogod tudni jegyezni, hogy Betlehemből származik Jézus, a Dávid király idejéből lévő Betlehemből. És akkor még kitérnénk egy ünnepünkre, akit nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek. December 6-án ünnepeljük. Ki ő? Melyik szentünk, Sári?
Szent Miklós.
Míra a korai kereszténység fontos központja volt, és Szent Miklós az egyik legnépszerűbb szent, aki a város püspökeként vált híressé. Különösen ismert volt jó szívűségéről, igazságosságáról és a rászorulók megsegítéséről. Szent Miklós egyik legismertebb tette, hogy három szegény leánynak megmentette a becsületét, amikor titokban pénzt adott nekik hozományként, hogy férhez mehessenek. A legenda szerint az aranyakat egy éjjel az ablakon keresztül dobta be, és ezek beleestek a száradó harisnyákba. Innen eredhet a Mikulás és az ajándékok hagyománya. Volt-e már nektek is ilyen, hogy az éjszaka a leple alatt oda tett Szent Miklós valami kis csomagot? Ákos?
Igen.
És a gyerekek ezt nagyon várják, még képzeljétek, szerintem a felnőttek is. Léna?
A tesómnak vagy 2 évvel ezelőtt virgácsot hozott.
Igen? Na, mert bizony a virgácsot is szokott a Mikulás bácsi, az azért van, hogy a rossz gyerekeknek jelzésképpen adnak egy kis virgácsot, hogy jövőre már jók legyenek. Tehát Míra kikötő város volt, és a tengerészek különösen tisztelték Miklóst, mivel egy viharos utazás során imájával megmentett egy hajót a pusztulástól. Ezért ők tartják a tengerészek védőszentjének. Úgyhogy ezt is jegyezzétek meg, hogy Míra püspöke, Szent Miklós a tengerészeknek a védőszentje. Köszönöm szépen a figyelmet, ügyesen elmondhatok mindent Dávid és Góliát történetéről, és szép adventet kívánok nektek.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, ámen. Adventi élő friss fenyőág, lobog az első gyertyalám, karácsonyt várva lázban a föld. Isteni gyermeket köszönt, új a Csillog a szívünk, lángra gyúl, nincs már messze az Úr.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámos Néa Csórita hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2024. december 9-i adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a Beszélőkönyvek című folytatásos irodalmi műsorunkban Szabó Magda a Danaida című művének 26. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallják. Majd Közelkép című műsorunkban Fekete Anikó vállalkozás fejlesztővel beszélgetünk. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után híreket hallanak. Majd Mindennapi Egészségünk című műsorunk szól. Ebben Pintér Szilvia okleveles masszőr természetgyógyász, fitoterapeuta lesz a vendégünk, aki segítségével a természetgyógyászat világába tekinthetünk be. Hajnali 3 óra után a Közélet című műsorunkat ismételjük meg, adásunk tartalmából. A Szent Év alkalmából idén Sátoraljaújhelyben és Hollóházán is rendeztek Szentlélek szemináriumot. Erről hallanak ma. 4 órától zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink! Mai adásaink szerkesztésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Klész Beáta, Koleszer Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
János így prédikált, én csak vízzel keresztellek, hogy bűnbánatra indítsalak benneteket, de aki nyomomba lép, az hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem utána. Ő szent lélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni. Olvasom a Máté evangéliumban. A lelki megújulás nem megy végbe egy szempillantás alatt. Vegyük például a keresztséget. Egy pillanat műve. Semmi sem marad megbocsájtatlanul. De az elesettség gyógyítása további kezelést igényel, lassú haladásban alakul ki bennünk az Isten képiség. Egy újságíró azt kérdezte tőlem, ön szerint mi a világ evangelizálásának legnagyobb akadálya? Habozás nélkül feleltem, a keresztények hiányos hite abban, hogy mik ők Isten kegyelme által. Az ember nem szám, nem anyakönyvi adat, nem csavar csupán egy hatalmas gépezetben, nem is a megtermelt javak bárgyú fogyasztója. Amikor Jézus közénk született, kinyilatkoztatta az emberi lét felbecsülhetetlen értékét, önmagán túlmutató célját és értelmét. Az Isten fia emberré lett, hogy az ember Isten szeretett és megbecsült gyermekévé lehessen. Az Isten gyermekség biztonságot jelent az ember lét bizonytalanságában. Itt nincs maradandó városunk, a jövendőt keressük. Nem csak az anyagi világ esendő és mulandó volt amiatt, nem csak a mi testünk halandósága miatt, hanem azért, mert elhivatottságunk, Isten gyermeki életünk csak atyánk házában teljesedhetik be. Útban vagyunk az örök szeretet egyesülés felé. Remélek abban, hogy az örök hazában örvendhetek benned. Nem célom érdemeket gyűjteni az ég számára. Egyedül a te szeretetedért akarok dolgozni. Egyedüli célom, hogy neked örömet szerezzek, engeszteljem szent szívedet. Lelkeket akarok menteni, akik majd örökké szeretnek téged.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.